Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, azon belül pedig a stúdióban Mihálovics András.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra 8 perc van, 2024. október 14-e, hétfői nap. Van SMS, WhatsApp és Viber számunk is, 0630-6-98-098-0. Itt lehet üzenni a műsor készítőinek. A közlekedésre rátekintve még mindig az M0-as északi részén, a Megyeri híd felé az M2-es autóútnál a sávlezárás és a torlódás, ami fejtörést okozhat, illetve a 20. kerületben korábban történt baleset a Törökfrózs utcában, a Kossuth-Lajos utcánál is még fennakadásokat okoz információink szerint, úgyhogy nagyon óvatosan, körültekintően közlekedjünk, nem győzzük mindezt hangsúlyozni. Van-e még valami érdemi észrevétel, Endre?
Érdemi észrevétel a következő témához van, úgyhogy szerintem csapjunk is bele.
Jó!
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Mert hogy a Wise a témánk, és többen is írták, hogy például én elég régóta vagyok Wise-os, mindig csak a Revolutról beszéltek, hallgattam mélyen, pedig nagyon szeretem, mondja, kedves hallgató.
Igen.
És rögtön a névvel kapcsolatban is jött ez Messengeren, hogy de hogyha a Waze nem Waze, már pedig szerintem nem az, akkor a Wise miért Wise?
Köszönjük a tartalmas észrevételeket.
Ez nem a mi kezünkben van, hogy mit hogy használnak.
Igen.
A Transfer Wise-zal indult a sztori valahol, és utána névváltás. Mikor is volt a névváltás?
Még először mutassuk be a vendégünket, akit beharangoztunk.
Persze.
Barna Balázs, a Wise amerikai termékfejlesztési, Egyesült Államok beli termékfejlesztési vezetője elfogadta meghívásunkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Szervusz!
Szia!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Közelebb teszem a mikrofont.
Szóval, hogy most már csak Wise, ugye, a neve, és hogy a fintech piacról beszélünk, és igazi diszruptőrökről, akik tényleg komoly változást hoztak, akár olyan országokban is, mint Magyarország, akkor tényleg a Revolut mellett a Wise-t mindenképpen érdemes megemlíteni. Tehát ez a két nagy szereplő, akik így eléggé felforgatták, és egy kis fejtörést okoztak a bankszektornak.
Igen, talán azt is érdemes megemlíteni, hogy melyik volt előbb.
Na, mondjuk akkor.
Csak nem ti.
Csak, de meglepő módon mi voltunk. Ugye TransferWise néven indultunk 2010-ben, és akkor alapvetően csak a nemzetközi átutalásokkal foglalkoztunk. Ez a fókusz, ez a mai napig megmaradt, azonban ezt kiegészítettük azzal, hogy most már ugye pénzt is lehet nálunk tárolni. Mióta legutóbb beszéltünk, azóta a befektetési termékünket is kifejlesztettük, és gyakorlatilag egy teljes palettát tudunk már az ügyfeleinknek nyújtani.
Mit lehet tudni a cégnek a tulajdonosi hátteréről, a gyökereiről?
Ez egy észt alapítókkal induló cég, amit igazából Londonban jegyeztek be, és Londonból kezdték el kiépíteni. A legfontosabb lokációk Európában ez a London, Tallinn és Budapest háromszög, itt vagyunk 800-an, nem messze tőletek, itt a stúdiótól. Úgyhogy most már 6500-an vagyunk, és globálisan több mint 15 irodánk van a világ minden táján, és azon dolgozunk, hogy az átutalások a peer-to-peer globálisan a lehető legolcsóbbak és a legjobbak legyenek.
Egy kicsit, hogyha fintech cégeket rakjuk egymás mellé, ti inkább ilyen csendesebbek vagytok, vagy lehet, hogy a magyar sajtó nincs annyira rácuppanva a cégetekre, mert hogy a másik a versenytársnak bármit, milyen kis lépést tesz, nem tudom, módosít a szerződési feltételeken, egyből szalagcímek mindenhol. Ez miért van így szerintem?
Nekünk van egy olyan elvünk, hogy akkor beszélünk valamiről, ha már megcsináltuk. Tehát nem szoktunk olyan dolgokról beszélni, hogy a következő hónapban, sajnos ezért van ez, hogy nem szoktunk arról beszélni, hogy a következő hónapban mi fog kijönni, vagy két hónap múlva, hanem azt jelentjük be, ami már működik.
Úgyhogy itt az átutalások voltak, ugye, tehát ahogy a cég eredeti nevéből is kiderült a fókuszban, illetve illetve szerintem ti alapvetően inkább a vállalkozói, vagy inkább ilyen egyéni vállalkozói, entrepreneur jellegű ügyfélkört céloztátok meg. Tehát nem elsősorban lakosságit, ugye? Ezt jól látom? Vagy ez most is így van?
Szerintem az ügyfeleinknek a nagy többsége még mindig tehát az a konzumer, tehát az a lakossági felhasználó. Igen, akik például Magyarországon ugye nagyjából 700 ezer ember él a határokon kívül, akiknek a nagy része támogatja a családjukat. És utalnak vissza Magyarországra. És ugye erre a use case-re is egyébként ideális a Wise, nyilván ugye a bizniszekre is, és illetve most már vannak olyan ügyfeleink ugye a platformágon, amikor fintekekkel, bankokkal dolgozunk együtt, de a felhasználóknak a nagyon nagy része az még mindig ugye ez a lakossági felhasználás.
Egyébként fintek cégekről szoktunk úgy olyan aspektusban beszélni, és most is fogunk, hogy az Endre fogalmazott fejtörést okoztatok a bankoknak azzal, hogy piacra léptetek és megcsináltátok, amit nekik kellett volna már jó régen, és rá is cuppant egy jelentős fogyasztói réteg, de köztetek is azért van versengés, mert elő kevesebb szó esik. Tehát ti félszemmel gondolom piacra élő vállalkozásként figyelitek egymást.
Mindenki figyeli igazából egymást, de ugye ötletekből sehol sincs hiány. Tehát igazából a sikeres termékstratégiának az a titka, hogy ott a saját ügyfeleidre figyelsz, tehát hogy a saját ügyfeleiddel találkozol, a saját ügyfeleiddel beszélsz, és arra figyelsz, hogy ők milyen változásokat akarnak a termékeden.
Értem. Mi a helyzet a nagybankokkal vívott küzdelemről, mert ez is, mint hogyha így, egy időben ezzel volt hangos a sajtó, hogy ti olyasmit tudtok fintech cégként, amit a nagybankok nem. Aztán egy ilyen csöndesebb időszakot élünk most, és azt látjuk, hogy a nagybankok sorra jelentik be azokat a fejlesztéseiket, amiket mondjuk akár ti is inspirálhattatok. Nyilván ők ezt tagadni fogják, hogy nem a fintech cégek sikere, hanem szerves és organikus fejlődés eredménye egy-egy fejlesztés. De hogy ez most hogy van? Béke van? Elástátok a csatabárot a bankokkal?
Igazából ez a bankok és a fintekek harc, ez tényleg így volt, egy 5 éve az volt a narratíva, hogy a fintekek majd ki fogják szorítani teljesen a bankokat. Ez most átalakult egy olyan dologgá, ahol igazából egy partnership történik a kettő között, hogy a bankok észrevették azt, hogy bizonyos fejlesztéseket végre tudnak ők is hajtani. Azt is érdemes megnézni ezeknél a termékeknél egyébként, hogy 2 év múlva mi marad belőle, vagy hogy hogyan működik, vagy hogy működik-e még, vagy vannak-e felhasználók. És nekünk például a platform üzletágat erre találtuk ki. Tehát most már van 80 olyan pénzügyi szervezet a világon, mondjuk bankok Dél-Koreától az Egyesült Államokig, aki minket használ arra, hogy az átutalásokat mi végezzük. Tehát a Wise egy nagyon-nagyon nagy ilyen befektetést hajtott végre a pénzügyi infrastruktúrába. Tehát ugye tudjátok, hogy itt helyileg az MNB-vel direktben integráltunk, tehát számlaszámokat tudunk adni az ügyfeleknek, instant kifizetéseink vannak, amit ha jól tudom, még azóta sem tud egy fintech sem Magyarországon.
Ez most szöget ütött a fejembe, amit elmondtál, barátságosabb a viszony az MNB-vel, mint mondjuk a versenytársé? Mert hogy ott meg nem győznek figyelmeztetni, hogy nincs fióktelep, nem ezek a szabályok, és hogy tessék már fióktelepet nyitni végre, stb.
Ezt nem tudom megítélni, hogy nekik milyen a kapcsolatuk, arról tudok esetleg mesélni, hogy nekünk milyen.
Erről akartam.
Négy évvel ezelőtt csináltuk meg ezt a, mit direkt integrációnak nevezzük, amikor igazából az MNB-nél, vagyis a Giroban van egy számlánk, és azon keresztül intézzük az átutalásokat. És ez egy nagyon jó történet volt egyébként, találkoztam teljesen véletlenül Debrecenben az MNB-nek igazgatóival, és meghívtak magukhoz, hogy menjünk be és beszéljünk a Wise-ról, mert szerettek volna erről tanulni, megérteni, hogy hogyan működünk, annak ellenére, hogy mondjuk nem ők a regulátorunk. És ez a beszélgetés igazából kicsúcsosodott abban, hogy ugye szeretnénk csatlakozni ez a pénzügyi rendszerhez, és ezt az MNB ezt támogatta, és utána, hogy ezt megtették, 15%-kal tudtuk csökkenteni az átutalási költségeket, ugye ennek a 700 ezer magyar embernek, aki külföldről, Magyarországról utal.
Magyarországról még egy kérdés, ugye mondtad, hogy három pillére van Tallinn, Budapest és London jelen pillanatban a Wise-nak. Ilyen kísérleti terep a magyar piac, vagy hogy tekint a cég Magyarországra?
Ugye Magyarország egy olyan piac volt, ami kezdetektől fogva egyszerűen csak működött. És nem is értették, hogy miért működik ennyire. Tehát megjelentették a terméket, és akkor volt itt egy ilyen kis bank, aki saját maga küldte az ügyfeleket ugye a TransferWise-hoz, hogy ott tudtok nemzetközi utalásokat működni. És elképesztő módon ugye megindult a növekedés, és utána kellett még egy iroda, és megnézték Budapestet, tetszett igazából, 800 embert felvettünk, tehát egy abszolút sikersztori.
800? Hát ez így gyors ember. Volt így hirtelen.
2017-ben, 16-ban indult az iroda, és most már 800-an vagyunk.
Aha. Akkor innen jön a kérdés, hogy te az Egyesült Államokban van termékfejlesztési vezető, mit keres a Wise az Egyesült Államokban? Az lesz a negyedik láb? Az egy ilyen fekete öves pályának tűnik, ott azért elég fejlettek a pénzügyi szolgáltatások, mert hogy maguk az ügyfelek is képben vannak pénzügyi termékek tekintetében.
Igen, az egy abszolút más világ. Én 2022-ben költöztem ki. Nagyon kevés európai fintech tud egyébként labdába rugni az USA-ban. Tehát, hogyha ezt megnézitek, hogy kik próbáltak ott egyébként terméket elindítani, nagyon-nagyon kevés cégnek sikerült. Nekünk, mi most ott is vagyunk már 800-an, az Egyesült Államokban van három irodánk, az egyik New Yorkban, a másik Floridában, Tampában, és ugye amit én vezetek, az ugye Austinban van. Austinban sikerült felvenni 400 embert, az elmúlt három évben.
Ez a Texas, ez nekem meglepő. Florida, ugye értető, ott rengeteg gazdag ember van, meg ugye ez egy fontos pénzügyi központ. A másik iroda is, de Texas, az egy kicsit, mint a kilógna sorban.
Texas és Austin egy iszonyatosan nagy fejlődésen ment keresztül. Tehát Texasban pont voltam a kormányzónak egy ilyen rendezvényén, ahol elmondta, hogy hogy a Texas, hogyha ország lenne, és ők egyébként úgy gondolnak magukra,
nyilván, persze,
akkor a hetedik legnagyobb GDP-vel rendelkező ország lenne a világon. Tehát, hogy egy elképesztő fejlődésen mennek keresztül, és ugye Austin, ugye különösen ugye Tesla, SpaceX, az összes ilyen cég ugye jelen van, és most már ugye mi is.
Uh-huh. Mennyire ez most hülye kérdés lesz, de érdekelne, hogy mennyire pörög még mindig a termékfejlesztés, ha már ugye ezzel foglalkozol az USA-ban, mert most beszéltünk arról, hogy bedobtátok a követ a vízbe, lépéskényszerbe hoztatok bankokat, akik szépen kezdenek felzárkózni, de hát nyilván ezt a versenyelőnyt valahogy megpróbáljátok megelőzni, szóval a termékfejlesztés milyen irányba megy? Mit lehet még ennél olcsóbban, gyorsabban, stb.
Ez az, amit az ügyfeleink újra és újra elmondanak. Tehát, hogy ők azt szeretnék, nem azt szeretnék, hogy pékséget nyissunk, hanem azt szeretnék, hogy ezek az utalások gyorsabban végbe mennének. Most már 65% 20 másodpercen belül megy végbe, tehát elég sokat fejlesztettünk ezen. Még olcsóbbak lennének az utalások. És az Egyesült Államokban, meg egyébként mindenhol az a stratégia, hogy az alkalmazás, ha a kezedbe veszed, akkor úgy érezd, minthogyha ezt amerikaiak fejlesztették volna. És ebbe kellett nekem nagyon sokat tanulnom. Tehát amikor...
De te európaiként megérted az amerikai gondolkodásmódot, hogy pont rád bízták az Austin irodát?
Ez nem tudom, hogy jó döntés volt-e, de...
Majd kiderül.
De...
Várjál, mikor volt ez?
2022-ben.
Na, hát akkor...
De előtte én már két évet foglalkoztam itthonról ezzel, tehát itthonról vezettem azt a termékfejlesztést, és amikor kimentem, akkor tényleg az volt, hogy mindig nekünk a kultúrának az egy része, hogy meghívjuk az ügyfeleket ebédelni, tehát a saját irodánkba. És amikor először leültem velük beszélgetni, akkor nagyon sokszor volt az a dolog, hogy mondták, hogy nagyon jó az alkalmazás, imádjuk, de annyira európai az érzés. És akkor mondtam, hogy köszönöm. Aztán utána rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy egy bók volt, és nagyon-nagyon sokat tanultunk ebből, ezekből a beszélgetésekből, hogy hogyan használják az alkalmazást, és átalakítottuk.
Na, erre légy szíves, mondjál példát, mert ez érdekes, hogy mi volt a túl európai nekik?
Például az, hogy az USA-ban úgy működik a akármilyen pénzügyi termék, tehát PayPal-tól kezdve bármi, hogy az, amikor te megnyitod a számlát, akkor megkérdezi, hogy hogyan akarsz majd fizetni. Ezt egyszer. És akkor hozzá csatlakoztatod a bankszámládat az adott termékhez. És ők utána nem kérdezik meg, hogy hogy akarsz fizetni, mert már megmondták. Nálunk meg ugye az volt, hogy minden egyes átutalásnál, mivel egy átutalási terméket csináltunk, megkérdeztük, hogy hogyan akarsz fizetni. És akkor mindig ugye ki kellett választani ezt. És ezt teljesen felcseréltük arra, hogy amikor ugye valaki regisztrál az USA-ban, egyből megkérdezzük, hogy hogyan akar fizetni, és onnantól kezdve ezelőtt már nem zavarjuk. Tehát ez például
ez zavarta őket.
Ez nagyon.
Ez volt egy idegesítő faktor, ami miatt így inkább nem használták? Tényleg lemorzsolódást hozott egy ilyen?
Nem tudom, hogy lemorzsolódást hozott-e, de az biztos, hogy minden termékfejlesztésnek kerülni kell azt, amikor valakinek gondolkoznia kell azon, hogy hogyan használja az alkalmazást. Tehát ezeket mindig próbáljuk, amit csak lehet, kivenni a termékből. Tehát kitörlünk bizonyos dolgokat, és megnézzük, hogy hogyan lehet egyszerűbbé tenni.
Ez a fejlesztés dolog, ez mennyire válik szét? Tehát nagyon más csináltok az USA-ban, mint Európában, mondjuk?
Mások a problémák, de alapvetően a cél az ugyanaz. Tehát, hogy ugyanaz, hogy minél olcsóbb legyen, minél gyorsabb legyen, minél egyszerűbb legyen használni, de ugye a felhasználói inputok azok néha eltérnek, amiatt, hogy egyébként a pénzügyi rendszerek mások. Tehát az alapvető a pénzügyi rendszerek az USA-ban, egyébként, ha összehasonlítod a magyarral, akkor azok a 70-es években vannak ragadva. Uh-huh. Tehát, hogy ott mondjuk egy belföldi átutalás, az 3 és 5 nap között lehet, egy belföldi átutalás. Tehát ugye itt Magyarországon a pénzügyi rendszer az a világ 1%-ában van. Tehát ugye az instant rendszerrel, meg most már van ez a QR kódos fizetés, amit ugye mi is implementáltunk. A magyar pénzügyi rendszer az fantasztikus.
Hol van a biztonsági kockázat ebben? Mert lehet egyszerűsíteni a dolgot, csak a bankok arra szoktak hivatkozni, hogy hát a végtelenségig nem lehet egyszerűsíteni, mert nekem az az érdekem, hogy egy kattintással és utaljak, és legyünk túl rajta lehetőleg perceken belül, de közben meg hát ugye azonosítani kell, más ne tudja ugyanígy egy percen belül leszívni a számlámról a pénzt. Tehát, hogy ebben mit tudtok csinálni, vagy merre megy az irány? Mert ebbe is lehetne, hogy ti megoldjátok azt, amit a bankoknak nem, hogy 63 faktoros hitelesítésen túl már leteszem a hajamat, mire végre a tranzakciót végrehajtatom. Nem tudom, ti ezen például dolgoztok?
Tehát a biztonság az nálunk is egy minden cégnél, aki pénzzel foglalkozik, az egy iszonyú fontos dolog. Nekünk egyébként globálisan van 65 licenszünk. Tehát 65 féle regulátornak kell megfelelnünk egyetlen egy alkalmazással, ami ugye én ha tippelnem kéne, azt mondom, hogy jóval komplexebb, mint amikor mondjuk egy bank, mondjuk aki egy országban van jelen, szembesül, és mégis sikerül ezt úgy megoldani, hogy megvan a biztonság, de az ügyfelek nem tépik ki a hajukat.
Rengeteg kérdés jött, nem tudom, hogy lehet-e bedobálni. Hát kezdjük az ügyfélszolgálattal, jó, mert ez van, jön. Évek óta nem tudom megváltoztatni a Wise kártyám PIN kódját. Valami javaslat, kérdezi a kedves hallgató.
Vászkártya PIN kódját. Szerintem az alkalmazásban meg lehet. Én
biztos vagyok benne, tehát nem tudom, hogy ez hogy miért nem megy, de hogyha részletesen meg tudja írni a kedves hallgató, akkor oké. Volt egy olyan, ami sok mindenki megírt, és az a magyarországi IBAN lehet-e vajon eurószámlát nyitni a Wise-ban, kérdezi a kedves hallgató, és ezzel kapcsolatban többen is ugyanezt a kérdést tették fel, hogy fontos probléma a Wise-zal külföldi Európai Uniós forint számláról, például magyar vállalkozás által használt független bankkártya terminál szolgáltató számlája, magyar bank forint számlájára utalni, miért és mikor lesz ez megoldva? Na ezt gyorsan írta szerintem, tehát volt benne. Tehát az a lényeg, hogy eurós számláról magyar számlára, magyar bank számlájára. Nem egészen értem.
Tehát több kérdés is volt ebben. Uh-huh. Eurós számlát lehet nyitni, hogyha eurós számlát nyitnak a kedves ügyfelek, akkor kapnak egy eurós IBAN-t, amire ugye tudnak utalásokat fogadni. És ugye a Wise-nak a terméke az úgy működik, hogy ha te eurót szeretnél mondjuk Magyarországra hozni, és egy magyar számlára utalni, akkor azt nekünk át kell váltani. Tehát a magyar pénzügyi rendszer az forintot fogad el, és ez a limitáció. Tehát, hogyha valaki Európából akar utalni, akkor az eurót mi átváltjuk forintra, és itt egy helyi bankszámlára kifizetjük.
Kriptovásárlás, hát ilyeneket kezdek, hogy...
Meg befektetés, meg ilyeneket érve. Tehát, hogy a mi hallgatóink szemlátomást cizelláltak pénzügyileg, és már tovább lépnének nálatok is.
Uh-huh. Hát ezekre megvan a lehetőség, tehát hogy ezt pont egy ilyen terméket építettem fel én is az USA-ban, és ezt mindenhol csináljuk. Tehát, hogy a pénz... tartásnak, ugye az, hogyha egy olyan terméket fejlesztesz, ahol az emberek pénzt tartanak, akkor annak három pillére van. Az egyik az, hogy ugye ez biztonságban legyen, ez nálunk adott, hiszen 100%-ban ezt egy olyan számlán tartjuk, amihez mi sem férünk hozzá, tehát ez mindig biztonságban van ez a pénz, mi nem hitelezünk, tehát hogy ez egy abszolút biztos dolog. A másik az, hogy hozzáférhető legyen ez az összeg, és a Wise-nál, ahogyha befektettek egyébként, akkor a kártyával ugyanúgy hozzáfértek a pénzhez, és ugyanúgy tudtok belőle vásárolni. És nem az van, mint egy banknál, hogy mondjuk egy külön számlára kell tenni a pénzt. A harmadik
onnan
pedig
kivenni,
az, hogy...
rátenni a folyószámlára, és onnantól
pontosan. Tehát, hogy én amikor ezt csináltam az USA-ban, akkor egy olyan terméket akartam lefejleszteni, amit én is szeretnék használni. És szerintem az nem fair, hogy ugye sok helyen az a szokás, hogy azt mondják, hogy a folyószámlán nem kapsz semmilyen pénzt érte, és akkor ha átrakod egy másik számlára, akkor meg kösd le egy bizonyos időtávra. Szerintem ez nem fair, és nem is ezt a terméket csináltuk meg.
Azt mondja, és itt lehet egy pitch-et akkor tartani. Sziasztok, miért érné meg nekem a Wise céges számlára váltani egy magyar banki céges számláról?
Mindenféleképpen akkor, hogyha külföldi számlákat, tehát külföldi vagy befizetéseket, vagy kifizetéseket szeretne eszközölni, szerintem ez a legegyszerűbb use case, illetve akkor is, hogyha mondjuk vannak olyan számlái, amelyeken nem kap kamatot.
Hát most nem fogunk tudni minden olyat megválaszolni. Egyébként érdekes, mert nekem is ez volt a másik tippem erre a PIN kódra, ami tényleg egy ilyen egyszerű dolog, hogy a banki ATM-ben is meg lehet változni, de szerintem az applikációban a legegyszerűbb ezt, úgyhogy érdekes.
Vonatkozik a befektető védelmi szabályok, ez egy nagyon fontos dolog finteknél, a bizalmat erősítheti, hogyha van ilyen, Európában is van, és gyanítom az Egyesült Államokban is, ez nálatok és a nálatok elhelyezett pénzekre is vonatkozik, ugye?
Természetesen, tehát az USA-ban az a FDIC Insurance-nek nevezett dolog van, ez 250 000 dollárig működik az USA-ban, és ez egy nagyon fontos dolog volt az ügyfeleinknek, hogy ugye tudják, hogy a pénzük mindig biztonságban van.
Uh-huh. És Európában meg ugye ez az Európai Uniós előírása.
Igen, uh-huh. Tehát mindig, tehát ilyen terméket csak úgy lehet fejleszteni, hogyha megszerzed a hozzá szükséges licenszt, és abban foglaltaknak megfelelően jársz el, és felépített fel a terméket.
Vállalkozók, meg lakossági ügyfelek ki tudják próbálni ugyanúgy a Wise-nak az alapszolgáltatásait, mint a Revolutnál. Revolutnál nem tudom, hogy a vállalkozós hogy van, de ugye ott a lakossági szolgáltatásban alapból van egy ilyen ingyenes. De itt mikrovállalkozásokat kérdez a hallgató.
Természetesen, tehát a feliratkozási folyamat az nagyon könnyű, és most már olyan ügyfélszolgálati kapacitásunk van, hogy gyakorlatilag órákon belül tudják használni a terméket. Tehát van egy ügyfélazonosítási folyamat, amin ugye át kell menni, és az pillanatok alatt megvan.
De ez egyébként, és support is van?
0-24 órás.
Mert ezt is szokták követelni a hallgatók, hogy még mondjuk a szabályozó is erre szokta felhívni a figyelmet fintech cégeknél, hogy vigyázzunk arra, hogy lehet, hogy egy, nem tudom, egy külföldi telefonközpontot kell majd felhívni, a problémánk van, és ott angolul kell kommunikálni, és ez le is lassíthatja a folyamatot.
Ez biztos, hogy más cégeknél előfordul. Nálunk ugye az, hogy ugye 800 ember dolgozik itt tőletek két számmal arrébb, és beszélnek magyarul, ezzel ugye elkerültük ezt a problémát. Tehát nálunk 0-24-ben elérhető az ügyfélszolgálat, és beszél magyarul. E-mailben is, és telefonon is.
Oké, Endre, van még?
Nincs, elküldtem a wise.com-ról a hogyan változtassam meg a PIN kódomat című útmutatót a kedves hallgatónak.
Nagyon reméljük, kedves vagy.
Ezt én is köszönöm.
Reméljük, így sikerül megoldani. Jó, nagyon szépen köszönjük az infókat. Nekem nagyon érdekes volt az a UX része a dolognak, hogy mi az, ami más egy amerikai embernek a szemében. Úgyhogy, és hogy hogy kell megváltoztatni valami rendszert, hogy ott máshogy legyen. Mondjuk nálam is van olyan, hogy sokszor idegesít, hogyha ugyanazt a kérdést teszi fel, de nyilván ki lehet lőni az alkalmazásból, hogy ezt ne csinálja többet, és akkor megjegyzi. Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, meg hogy itt voltál velünk.
És köszönjük, és akkor sok sikert a texasi Austinban a további munkához.
Amiről jött egy nagyon jó fotó, ezt meg is mutatom neked, hogy természetesen bumper sticker is készült arról, hogy Texas nagyobb, mint Franciaország.
Ez van egy matricán, egy autónak megvan, a lökárítójával téve. No, köszönjük szépen, Barna Balázs volt a vendégünk, a Wise Egyesült Államokban dolgozó termékfejlesztési vezetője, vele jártuk körül kicsi a fintech világot. Köszönjük, hogy itt voltál, szép
köszönöm
napot.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na nézzük, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén. Mindezt meg fogja nekünk mondani Szemán Péter elemző. Szervusz, jóra reggel, szép napot!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen a hangulat?
Alapvetően jó, tehát itt Európában is kedvezően, és itt van is kedvezően nyitottak az indexek. A DAX például 0,5%-os pluszban van jelenleg, a BUX ennél kicsit mérsékeltebben kezdte jól a hetet, de azért 0,16%-kal van feljebb, most éppen 74.385 ponton áll. Igazából az OTP-n kívül az összes vezető részvényünk pluszban van, az OTP-ben is csak egy mérsékelt mínusz van, egy 5%-os mínusz, most 15.925 forinton áll, a MOL 2 forinttal van csak feljebb, 2652 forinton, viszont a Richter az egy 0,64%-os pluszban áll, 11.090 forinton van jelenleg, és a Telekom is 2 forinttal feljebb van, 1054 forinton. Illetve még kiemelhető az állami nyomda, ami a második legforgalmasabb papír most, majdnem 40 millió forint, 38 millió forint forgalom van benne, de természetesen legforgalmasabb az OTP, amiben 286 millió forint van.
Hát a forgalom azért még hagy némi kívánnivalót maga után ma reggel, az átlagtól elmarad, ahogy hallom.
Igen, 380 millió forintnál járunk nagyjából az átlag alatti, de bízunk benne, hogy majd felébrednek a befektetők.
Hát hétfő van, nehezen indul a hét, meg a nap, úgyhogy ilyenkor
igen.
Talán nem csoda.
De mire várnak?
Lesz
mire
valami piacmozgató? Igen.
Igen, hajnalban érkezett egy kínai inflációs adat. Ennek a hatásában esett valamennyi az olajár, és itt ezt a forintot is érintette. Valamennyire tudtunk erősödni az euróhoz képest. Azóta némileg visszakorrigáltunk. Ma nem lesz fontos makroadat, viszont kedden lesz magyar ipari termelési adat, illetve német CEV index, és igazából a legfontosabb adatok csütörtökön érkeznek majd, de lesz LKB kamatdöntés, illetve amerikai munkaerőpiaci adatok, illetve ipari termelési adat, illetve kiskereskedelmi forgalom is érkezik Amerikából, ami megmutathatja, hogy mennyire erős az amerikai gazdaság.
Uh-huh. Mondtad a forintot, mi olyan 401 forint 50 fillér környékén láttuk adás kezdéskor, mikor legutóbb erről beszéltünk, most hol tart?
Most bejelentünk 401 alá az euróhoz képest, de csak minimálisan 400,97 forinton jelenleg az euróval szemben a forint. Igen, itt az olajár esés az így mostanában együtt mozog a forint és az olajár, és ez erősítette a forintot be. A dollárhoz képest most 366,81 forintnál jár. A forint is némi erősödést mutat.
Jó, oké. Hát innen szép feltápászkodni, úgyhogy ehhez kívánunk erőt a mai napra. A befektetőknek, meg nektek is, hogy kivárjátok, még megérkeznek a befektetők. Köszönjük az összefoglalót!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia. Szemán Péter elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Azon belül is azzal foglalkozunk, hogy mi történt az egyik legnagyobb eseményen, a World AI Summit 2024-en. Itt van velünk a vonalban Kis Gergely, az Attractor ZRT társalapítója. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Mert hát, hogy az elmúlt héten fizikai és kémiai Nobel-díj is ki lett osztva, AI-jal kapcsolatos kutatók nyerték, és ez több előadásban is visszaköszönt.
Így van, így van. Ugye múlt héten volt Amsterdamban ez az esemény, ahol és már harmadszor voltam kint, és ennek megfelelően harmadszor számolok be nektek arról, hogy mit láttam és hallottam, és valóban több előadásban is említették, hogy pont a múlt héten, amikor ez a világesemény van, mellesleg, vagy nem mellesleg a fizikai és kémiai Nobel-díjakat is az AI technológia kapta, aláhúzva azt, amit amúgy egyébként éreztem végig, hogy sokkal nagyobb érdeklődés. Eddig sem volt probléma az érdeklődéssel természetesen, de most mint a hangyák annyian voltunk. Kétszer-háromszor annyi ember volt meg kiállító körülbelül, mint tavaly. Nagy nyüzsgés, a legnagyobb cégek tartották az előadásokat, a Microsoft, Dell, Google, IBM, Nvidia, de még így sorolhatnám, úgyhogy hatalmas a felhajtás, meg a hullik a csillagpor.
Mi volt a fő fókuszban, már ha egy ilyen sok résztvevős, hatalmas nagy eseménynek lehet egyáltalán vezérfonalat meghatározni?
Igen, ez valóban a vezérfonal az talán nehezen meghatározható, mert ez ugye olyan az rendezvény struktúrája, hogy van egy ilyen nagy központi előadóhely, és akkor mellette 5-6 különböző ilyen breakout session, mondjuk, ahol így párhuzamosan mennek a kisebb előadások, meg még workshop termek is, tehát ezen a rendezvényen szerintem több száz előadás és workshop volt egyszerre, de hogyha egyet kellene kiemelnem, akkor ez a generatív AI egyébként, amit talán ugye ez a leglátványosabb, meg a sajtó is imádja, meg az emberek is beleszerettek, hogy így mindenki keresi benne, könnyen megtalálja benne önmagát, meg a lehetőséget, úgyhogy ez kapta talán a legnagyobb hangsúlyt, de ugyanúgy az ipari megoldások, meg a klasszikus ilyen supervised learning alapú dolgokból, hardwareből, mindenből volt sok.
Uh-huh. Kint voltak-e a jövő nagy ígéretei a startupok, és ott esetleg láttál-e olyan startupot, ami ilyen inspiráló lehet a jövő szempontjából?
Igen, abszolút. Ő igazából szinte csak olyat láttam. Mindig van startup szekció, és most a jellemző az egész, ahogy az elején mondtam a rendezvényre, hogy ahol eddig volt a startup szekció, most már oda is a nagy cégek költöztek be, EY, PwC, ezek foglalták el a startupoknak a helyét, úgyhogy ezek most odébb mentek egy épülettel, de ez meg azért volt jó, mert akkor így lehetett mindenkivel beszélni. Én körbe is jártam meg, mert őszintén mindenkivel beszélgettem, mert jó volt nagyon a hangulat. Több izgalmas dologgal is találkoztam. Az egyiket, amit így megemlítenék, mondjuk a ugye generatív AI-ról beszélünk, ez a ChatGPT-szerű történet. Olyan megoldást láttam, ami több száz, illetve 100+ évnyi anyagismereti fémekkel kapcsolatos ismereteket tápláltak be a rendszerbe, és akkor ez nagyon jól tud például ötvözeteket tervezni, meg ilyen dolgokat.
Ez nagyon jó. Most láttam egy 3D fém nyomtatással készült hidat, ami egyébként Amsterdamban van szintén, és ez egy nagyon spéci projekt, úgyhogy nagyon klasszul össze fognak állni ezek a dolgok.
Én is azt érzem, és ráadásul ez a cég, azt mondták, hogy ők egy 130 éves német cég, akik ilyen anyagokkal foglalkoznak, fémekkel főleg, azt mondja, hogyha megbeszéled a MatGPT-vel, így hívják az ő megoldásukat, hogy milyen ötvözetet akarsz, akkor ők legyártják neked.
Oh,
tehát, hogy nem csak, hogy oda a felhőbe odaraknak valamit, hanem akkor a végén kipostáz neked, nem tudom én, akármennyi kobalt, nikkel, a Wolfram, ezért, amit éppen akartál. Uh-huh. Úgyhogy elég izgalmas. Aztán láttam olyan megoldásokat, ami ugye nem újdonság, meg minden, de nagyon vicces, hogy most már ilyen, csak le kell érte hajolni azért a szolgáltatásért, hogy nem tudom én, 200 oldalt szeretnél Héberből dél-koreaiba átfordítani, valami orvosi témában, és akkor meghívsz egy szoftverrendszert hozzá, beküldöd a PDF-et, és akkor visszajön, hát mondjuk, hogyha konkrétan ezt kérdeztem a lánytól, hogy ez mennyi idő alatt jönne vissza, azt mondja, hogy ez nagyjából 2 nap alatt visszajön egy ilyen történet, úgy, hogy körülbelül 70%-át az AI csinálja meg a fordításnak, és akkor a maradékot, azt a lektorálást, meg az ilyen nem nagyon az mély munkát, azt meg az ember csinálja meg, és akkor ők egy olyan cég, hogy AI plusz több száz ember. Aha. Tehát, hogy így összehozzák ezt az egészet, hogy ami az AI-nak a gyengéje, azt igazi emberekkel meg megerősítik, és szolgáltatásban megkapod ezt az egészet.
Voltak-e tüntető tolmácsfordítók táblákkal, hogy ne vegyék el a munkánkat?
Nem, Amsterdam elvárosában mondjuk pont egy ilyen Palesztina melletti tüntetés volt, amikor megérkeztem a vasútállomásra, de nem voltak ilyenek. Sőt, én azt éreztem, ami egyébként én mindig is erről, ugye veletek erről beszélgetünk, hogy van ez a elveszi a munkádat dolog, és nincs. Sose éreztem azt, hogy az AI az fenyegetné mondjuk az emberiségnek a munkáját. Az természetesen úgy van, hogy a bizonyos feladataidat majd hatékonyabban tudja megoldani az AI, vagy te az AI-jal, de hogy az emberiségnek ne lenne munkája, vagy bárkinek ne lenne a jövőben olyan tevékenység, amit értelmesen tud végezni, ezt szerintem nincsen, és most ezt többször ilyen explicite is visszaköszönni éreztem a színpadról, hogy ezt a gondolatmenetet, ez így kibukott az emberekből, hogy nem kell, ez nem ez a jövőkép, hogy az AI majd elveszi a munkádat, hanem pont, hogy annyi munkát látunk, hogy csak győzzük csinálni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
Még volt egy csomó érdekesség,
bele,
de nem fér bele az időbe, pedig nem nagyon
baj,
jó
majd
lenne.
Nem baj, külön beszélünk róla.
Művészeti projektek, AI Art Galéria, Luna and the Magic AI Paintbrush.
Térjünk már erre vissza legközelebb. Mit szólsz hozzá, Gergő, hogy legközelebb a művészet és az AI kapcsolatának nézz egy kicsit utána, jó? És akkor ott is kifejtetjük, amit...
Sokkal jobban körbeazolva, mint akár 2-3 éve. Nagyon izgalmas, többet beszélek róla szívesen.
Jó, szuper, köszönjük szépen. Okay. Szerbusz, szép napot!
Kis Gergellyel beszélgettünk, ő az Attracto ZRT társalapítója, és a World AI Summit idei kiadásán ott volt, a legérdekesebb dolgokról beszámolt.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Itt ül a stúdióban Fehér Marian. De nem miért ül itt
tényleg
a stúdióban Fehér Marian? Ez
egy
nem pont jókor.
Korábban.
És nem is nagyon szoktam mostanában itt ülni, csak most itt vagyok, és azt helyes. Mondtam, hogy annyira szívesen bejönnék.
Olyan régen voltál.
Igen, régen láttalak titeket is. És egy kicsit így a témáitok közé hagy
hozzam. Bandázzunk egy kicsit.
Igen, és hagy hozzam vissza szokásos érzékenyítéses témákat.
Most hogyan? Most Andrást kell most.
Októberben nagyon sok világnap van.
Az biztos.
És 10-én volt, úgyhogy ez 14-én pont aktuális, csak 10-én sajnos beteg voltam, de 10-én volt a mentális egészség világnapja, tudjátok erről milyen sokat beszélünk az adásban, és Kucsinka Gabriella lesz a vendégem, aki a Gölner Mária Regionális Waldorf Gimnázium tanára, ahol az egész közösség számára nagyon fontos, hogy ez a világnap meglegyen ülve, illetve hogy ennek a világnapnak a nyomán mindenféle szorongás csökkentő és olyan programok legyenek, amelyek segítenek abban, hogy a mindennapokban hogyan lehet tulajdonképpen ezt a harcos mindennapot végigvinni. Úgy, hogy közben az ember
nehéz.
Jól is érezze magát, gyerek, felnőtt egyaránt. És ebben a fél évben, vagy ez az elmúlt fél évben nagyon sokat tettek ezért, és lett egy videoklipjük, amit egyébként mi is népszerűsítünk, tehát kint van a mi oldalunkon is, már 10-e óta.
Na, lényeg az, hogy erről a szemléletről, ezekről a dolgokról, meg egyébként a szorongások okairól, mint hogy mindig azt firtatjuk, hogy miért is van ebben a világban oly sok nehézség. Nem mondom, hogy nagyon sok új el fog hangzani az okokról, hiszen azt nagyjából...
Pedig azt kell mondani, hogyha promózol valamit.
Az okokról, de az a megoldásban szerintem sok minden lesz, ami segíthet.
Akkor jó.
Legyen így, de mielőtt a veretes téma terítékre kerülne, zenefakultációs továbbképzés következik.
Tudjuk, hogy egy kicsit lazuljon. Igen, úgy tudjuk, hogy ezt szeretnék az emberek. Szoktam ilyenkor mondani, mindig minden rádióban elmondtam, ahol dolgoztam, hogy a felmérések azt mutatják, hogy ti ezt és ezt szeretnétek. Akkor most jön az, 11-től meg én.
Oké, mi pedig eltoljuk már.
Képzeld el, amikor azt mondtam, hogy a felmérések szerint Charlie-t akartok hallgatni.
Látod?
Eltoljuk Endre bicikliét ketten együtt.
Igen, nagyon becsüllek, tisztellek ezért.
Én és Mihálovics Berengár, majd jövünk vissza
hiába csütörtökön. Hiába dolgozzal ezen, nem illik rám
de.
Ez.
Medve nem. És lándzsa, ezt jelenti a Berengár.
De akkor sem.
Nem illik
ez
rám.
Ez nem fog jó, de.
Nem ezt beszéltük meg, Marian, most tisztára leolvadtam. Komolyan mond.
Nem, igazad van.
Nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy a történtek, már mint a ma reggeli történtek ellenére termelje a GDP-t. Mert különben a román nyugdíjasok ide fognak jönni telket és lakást
biztos
vásárolni.
Nem.
Ezt pedig nem akarhatjuk. Érjük
ott
utolsóban
vásárolnak.
Azt pont hallottam a román nyugdíjasokat.
Igen.
Úgyhogy a bérfoglaló állapotán túl a mentális állapotra is
érjük
figyeljünk.
Érjük utol Bukarestet.
Vivát!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.